Ez itt az Értsünk Szót, én Parászka Boróka vagyok, beszélgető társam Plájás Ildikó Zonga, akinek a Duna Deltáról szóló filmjét az idén a legjobb diákfilm díjjal ismerték el a nagyszebeni Astra Film Fesztiválon.
Ez a díj, amit az Astrán kaptam, ez sok szempontból nagy dolgot jelent. Egyrészt azért jelent nagy dolgot, mert soha nem tanultam filmkészítést iskolában. Tehát én antropológiát, néprajzot végeztem. Amikor egyetemisták voltunk Kolozsváron egy jó 10 éve, már akkor lejártunk Szebenbe az Astra Film Fesztiválra. És ilyen szempontból az Astra Film Fesztivál tulajdonképpen az én filmes iskolám. Másik szempontból pedig azért fontos, mert olyasmit próbáltam ebben a filmben kivitelezni, amiről nagyon sokat tanultam, nagyon sokat írtam, de hogy eddig még soha nem próbáltam meg ezt videókamerával és képekkel kifejezni, és tulajdonképpen ez volt az első kísérlet, és úgy tűnik, hogy sikerült valamilyen szinten ezt így úgy megfogalmazni, hogy a közönség is érti. És ez pedig arról szól, hogy nagyon sok dokumentumfilm ugye mindig valamilyen nagy problémáról beszél, de hogy közben meg ezt úgy próbálja megcsinálni, hogy hatásos legyen. Éppen emiatt nagyon sokszor belecsúsznak például abba, hogy embereket vagy életeket úgy használnak ki, hogy közben véleményt mondjanak egy dologról, vagy egy élethelyzetről. Ezzel nekem nagyon sokszor etikai problémáim vannak. Úgyhogy, mint antropológus, mindig arról beszéltünk, hogy hogyan lehet úgy filmet készíteni, hogy az emberek életét, vagy a problémát, amiről beszélni akarsz, azt ne fehéren, feketén mutasd be, hanem úgy használd a filmet, hogy hozzájárulj egy valamilyen mélyebb megértéséhez a problémának.
Már eleve a témaválasztás is egy állásfoglalás, a figyelem iránya is már egy irány. Miért pont a Delta, és miért pont ezek az emberek?
Ennek egy nagyon-nagyon praktikus és személyes magyarázata van. 4 éve költöztem Hollandiába, és amikor ide költöztem, akkor jöttem rá, hogy én tulajdonképpen egy deltának a kellős közepében élek. Romániából jöve, ugye ott van a Duna Delta, ami egy nagyon fontos hely a román, meg a magyar képzeletvilágba, de hogy én soha nem voltam ott, édesapám ő horgász, úgyhogy számára a Duna Delta volt az a hely, amiről mindig beszélt, ami a, tudod, az elvarázsolt paradicsom, ahol horgászni lehet. De hogy időközben meg a helyiekről, igen, nagyon érdekesen beszéltek, mert egyrészt ők voltak azok, akik a lipovánok, akik tulajdonképpen a helynek az urai, akik a csónakokat, a vizeket uralják, akik korruptak, akikkel folyamatosan probléma van, vagy folyamatosan konfliktusa van a horgászoknak. Másrészt pedig a természetvédő diskurzusokban pedig mindig úgy jelennek meg, mint azok a szerencsétlenek, akik egy ilyen elszigetelt világban élnek. És amikor Hollandiába elkezdtem ezt a mesterit végezni, akkor nagyon gyorsan kellett egy kutatási témát találni, és nyilván amikor az ember ilyen döntéseket hoz, akkor valahogy, nem tudom, magából is indul ki. És engem nagyon-nagyon érdekelte ez, hogy mit jelent egy deltába élni. Azért, hogy utána én is valamit tudjak ezzel az élménnyel, ezzel az új helyzettel kezdeni. És kapóra jött az, hogy valószínűleg ahhoz, hogy megértsem, hogy mit jelent a holland deltába élni, talán egyszer haza kéne menni, és meg kéne nézni, hogy mit jelent a román deltába élni. Hiszen a természeti környezet az ugyanaz.
Gondolkozom azon, hogy mi a delta. Én a román deltában sosem voltam. Nem vagyok vízi ember, nem is vonzott ez a fele az országnak, nem tudom miért, talán a víztől való iszonyom miatt. Az idén voltam az Evros deltájában, ez a görög töröksége. Egy meghatározott célból nemrégiben nyilvánosságra hozott tömegsírok vannak, menekültek tömegsírjai, akik megpróbáltak átkelni a deltán. És ahogy ott jártunk és próbáltuk feltérképezni ezt a vidéket, akkor szembesültem azzal, hogy itt a víz és a szárazföld viszonya, meg a legalitás és az illegalitás viszonya, ez mennyire bonyolult, mennyire nem érthető egy vizektől, tengertől, deltától messze benne a szárazföldön élő, békében élő ember számára.
Igen, a deltában is ez abszolút megvan. A delta az ugye az egy elzárt hely, egy kicsit egy álomvilág. És hogy pont emiatt nagyon-nagyon sokan már évszázadok óta ezt egy kicsit búvóhelyként is használják. Nem véletlen, ugye, hogy az orosz lipovánok oda menekültek az ortodox reformáció idején. A legális és az illegális viszonya is pont ennyire bonyolult, amennyire mondod. Mert hogy van a helynek egy nagyon-nagyon erős politikai töltete, nagyon-nagyon gazdag nyersanyagokba, úgy értve, hogy ott van a víz, meg a hal, amiből pénzt lehet csinálni. Pont emiatt az államnak, vagy a román államnak is érdeke ezt valahogy külön tartani. Tehát, hogy ez a hatalom szeme elől egy kicsit el van takarva, és az Isten szeme elől is, és pont emiatt próbálják ezeket a helyeket valahogy ilyen államon belüli államként kezelni, ahol a törvények azok nem úgy uralkodnak, ahogy a szárazföldön.
Kik lettek a szereplőid?
A szereplőim azok a deltai emberek. Amikor oda mentem, akkor annyit tudtam, hogy 2 hónap terepmunkaidőm van, úgyhogy ennyi idő alatt kell nekem feltérképezni ezt a vidéket. És hogy azt is tudtam, hogy én a deltáról, erről a vízi világról akarok valamit mondani, úgyhogy azt is tudtam, hogy utazni fogok falvak között, és olyan családokat fogok keresni, akik különböző helyzetben vannak. Úgyhogy kezdtem a Krisán faluba, ahol olyan családdal laktam, akiknek volt bevétele, akik nagyon ügyesen mozgolódtak, nem voltak gazdag emberek, viszont sikerült felvenniük egy bankkölcsönt, építettek egy kis panziót, vannak turistáik. Nyilván ők is azért küzdenek. Tehát, hogy van egy mindennapi küzdelem, de hogy a gyereküket túlcsára fogják járatni a gimnáziumba. Úgyhogy elég ügyesen élnek abban a környezetben. Utána pedig átmentem Mila 23-ra, ahol meg kimondottan olyan embert vagy családot kerestem, akiknek nincsen semmilyen bevétele, hogy lássam, hogy mit jelent úgy élni a Duna-deltában, hogy az ember folyamatosan ki van téve az ellenőröknek. Halászat az ugye a mindennapi megélhetéséhez, tulajdonképpen az élelmezéséhez kell. Végül pedig meg akartam nézni, hogy mi történik Karaormánon és Csiaroszétin, ami két nagyon különleges hely, és nagyon-nagyon gazdag, és ugye terhelt a történelmi örökség. Ott Karaormánon építette Ceausescu a titániumot feldolgozó nagy gyárat, nagy komplexumot, ami 89-re lett kész. Szét is lopkodták azonnal, tehát hogy végül soha nem ködött. Viszont most ott van ezen a dünének a kellős közepébe, ebben az álomvilágban egy ilyen árnyvilág, romok. Csiaroszéti pedig azért izgalmas, mert hogy az meg a szulinai ágtól északra van, úgy szintén egy homokdünén, és az meg egy katonailag egy nagyon fontos stratégiai hely, és nem véletlen, hogy ennek a homokdünének az északi részén voltak ugye a Duna-deltai börtönök Periprává mellett. És hogy itt az emberek meg valahogy egészen másképp viszonyulnak ehhez a természeti környezethez. Ez a Csiaroszéti falu, az talán az egyetlen betelepített román falu. Tehát, hogy ők a román ortodoxok ebben a lipován, ukrán, macedon, török egyvelekben. Úgyhogy ezt a három régiót, vagy 4 régiót próbáltam feltérképezni, és pont emiatt utaztam a falvak között. Viszont mivel azt is tudtam, hogy ez nem egy zsurnalisztikai megközelítés, hanem tényleg antropológiai kutatás, ahol az emberekkel, az emberektől, maguktól próbálok valamit megtanulni erről a vidékről, ezért mindenhol olyan családokat kerestem, akik hajlandóak voltak befogadni és megengedni, hogy ott éljek velük. És ugye nyitottak voltak arra is, hogy filmezzem őket. Így lettek a főszereplőim tulajdonképpen a családok, akiknél laktam.
Mi az, amit megtanultál tőlük?
Szerintem a legnagyobb tanulsága a terepmunkának az az volt, és tulajdonképpen ez is a kutatásnak a végkövetkeztetése, hogy mennyire hamis és mennyire félrevezető az a kép, amit a média, de nem csak a média, hanem úgy szintén a társadalomtudományi kutatások is, és ezekről az emberekről alkotnak. Mert hogy ugye azt láthattuk a Duna-deltában, hogy a 90-es években, ugye, amikor UNESCO védett területté nyilvánították, hogy a helyiek voltak az ellenség, ugye ők voltak az orvadászok, ők voltak azok, akikkel szemben meg kellett védeni a természetet. Viszont a 2000-es, 90-es évek végére, 2000-es évek elejére rájöttek, hogy tulajdonképpen a deltát, hogyha természetvédelmi örökséget akarják fenntartani, akkor szükségük van a helyiekre, mert a helyiek azok, akik például az ökoturizmust tudják művelni, és akkor elkezdtek a helyiekről egy egészen más képet festeni, és az RBDD, ugye, ami a Duna-deltai rezervátumnak az adminisztrációját végezi, olyan albumokat adott ki, ahol, tudod, ez a fejkendős, tradicionális, hagyományos közösség volt a lovakkal, a gazdag, nem tudom, hitvilágukkal, és hogy...
Romantizálták a környezetet.
Nem csak a környezetet romantizálták, hanem a lakosságból, a helyi lakosságból egy ilyen ekologizált szegénységet csináltak. És erre pedig azért van szükség, mert hogy ezt meg szépen bele lehet illeszteni ebbe a természeti környezetbe, és utána ezt meg el lehet adni a turistáknak.
De ha jól értem, akkor ez le is, tehát esélyt is adott a helyieknek, meg azért le is folytotta, hogy maradjatok ti csak azok a kedves indiánok, akikért érdemes oda menni és meglátogatni ezt a vidéket, esetleg még valami színes gyöngyöt is kaptok, így értsem?
Igen, valami ilyesmi. Viszont mindig, amikor ilyen politikákat kidolgoznak, vagy elkezdenek egyfajta, nem tudom, hegemon diskurzus promoválni, akkor mindig valakinek érdeke van, és valaki majd a rövidebbet húzza. És hogy minden ilyen helyzetben az van, ugye, hogy valaki meggazdagszik, és a helyiek azok, akik meg, tehát hogy ebből sokkal kevesebbet kapnak. Nyilván nagyon bonyolult, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy oké, akkor ezek az embereknek is ugyanúgy joga van úthoz, ugyanúgy joga van ahhoz, hogy olyan közlekedésük legyen, hogy eljussanak a gyerekek 3 óra alatt a gimnáziumba. Időközben meg ott élnek egy olyan környezetbe, amit valóban valahogy védeni kell. De hogy ez a konfliktus, ez a mindennapi megélhetéshez való jog és a természetvédelmi diskurzus, ez olyan konfliktusban van, amit nagyon-nagyon nehéz kibékíteni, és tulajdonképpen senkinek nem érdeke kibékíteni.
De hogy értsem, hogy miről van szó, tehát arról van szó, hogy mesterségesen visszafogták ennek a térségnek a modernizációját azért, hogy preparálják a deltát, mint ökoturizmusra alkalmas célpontot.
Igen. Picit mindig félek az ilyen, fogalmazzuk meg akkor egy mondatban, mert hogy ez mindig leegyszerűsíti a képet. Tudom, hogy szükség van erre ahhoz, hogy utána döntéseket hozzunk, vagy nem tudom, kezdjünk valamit a problémával, de hogy egy antropológus meg valahogy próbálna közel maradni a probléma komplexitásához.
Jó, akkor tegyük fel úgy a kérdést, hogy melyek azok a kérdéseid, amelyekre választ kaptál tőlük, és hol ütköztél falakba, mert biztos, hogy mindig van egy pont, ahonnan már nem lehet tovább menni, bármennyire is közel mész egy helyzethez, egy problémához. És különösen egy ilyen történelmileg terhelt környezetben.
Igen, ami számomra a probléma volt, az, hogy próbáltam, tényleg nyitottan megérteni, hogy mit jelent egy ilyen környezetben élni, meg mik azok a problémák, amikkel a helyiek küzdenek. Viszont arra is kíváncsi voltam, hogy mi a hivatalos álláspont. És pont emiatt megpróbáltam interjúkat készíteni a helyi polgármesterekkel, a rezervátum beosztottjaival, és ugye azt éreztem, hogy az, ahogyan én fölteszem a kérdéseimet, mivel ennyire polarizált a hely, olyan sok konfliktus van, mindig belekerültem abba a zsákutcába, hogy a saját pozícióm, a saját elfogultságom nem engedte, tehát hogy valahogy falakat állított. Nem, például nem tudom teljesen megérteni a hatóságoknak az álláspontját például.
Én próbálok megérteni, hogy mit szeretném megérteni. Tehát, hogy van egy önkormányzat, amelyiknek a munkájával kapcsolatban kérdéseket lehet feltenni, például azt, hogy nem elég hatékony, vagy nincs stratégiája, vagy nem tartja megfelelően a helyi polgárokkal a kapcsolatot, ezek a problémák szoktak felmerülni. Hát nyilván, hogy erre rákérdez az ember. Különösen egy olyan országban, ahol a helyi korrupció, a helyi eredménytelenség egy nagyon súlyos probléma, hát igen, ez egy kínos, de megkerülhetetlen kérdés.
Igen, fel is tettem ezeket a kérdéseket, és benne is van a filmemben, hogy mennyire kínos. Viszont akkor, amikor a különböző feleket próbálod megérteni, akkor általában, amikor ugye a szegényekhez megyünk, akkor valahogy nagyobb empátiával állunk hozzá. És hogy az én filmemben is ugye a helyi közösségnek, vagy az egyszerű szegény embernek a hangja sokkal hangsúlyosabb, mint a
polgármesteri, az önkormányzati.
Igen, mint az önkormányzati. Tehát, hogy mindig végül belecsúszol abba, hogy egy ilyen konfliktuális helyzetben valaki mellé odaállsz.
Tudod, itt ez azért probléma, én figyelem a környezetemben, hogy kialakult egy ilyen politika ellenes hangulat, egy gyanakvás mindenféle hivatalos, hatalmi szervvel szemben, és ez a gyanakvás, ez lehetetlenné teszi azt, hogy szervezett, intézményes módon történjen a megoldás keresés. Mert amit az önkormányzat mond, amit a polgármester mond, az eleve hülyeség, az eleve korrupció. Vagy...
Igen, pont erről beszélek. Tehát, hogy én is ugyanolyan gyanakvással mentem el a polgármesterhez, és ugyanolyan gyanakvással hallgattam meg és ugye ez látszik a filmen is, és föl is vállalom, tehát hogy ezért abszolút felelősséget vállalok, hogy ez a kép, amit én bemutatok a Deltáról, ahol ütköztetem ezeket a különböző hangokat, hogy ez egy mélyen gyanakvó egy részről, és a másikról meg milyen elkötelezett álláspont.
Oda mentél erdélyi magyar, Hollandiában élő erdélyi magyar alkotóként, antropológusként a Lipovánok közé. Merült-e fel ez az etnikai, vallási különbség, másság?
Egyáltalán nem. És számomra ez nagyon-nagyon felszabadító érzés, hogy azután, miután kikerültem a vásárhelyi környezetből, folyamatosan tanulom meg azt, hogy mennyire szépen és mennyire emberien tudunk kommunikálni, és mennyire normális az, hogy egy közösséghez tartozunk a románokkal, a lipovánokkal, az ukránokkal. Mert hogy az, amiben én felnőttem, az ugyanaz, amiben ők felnőttek. Tehát, hogy a nyelvünkön, az anyanyelvünkön kívül tulajdonképpen minden közös. És ebben az esetben meg nagyon érdekes volt látni azt, hogy mi ugye románul kommunikáltunk, de hogy a román egyikünknek sem volt anyanyelve. De hogy pont amiatt, mert hogy ez a történelmi örökség, a társadalmi helyzet az közös. Egyszerűen egy pillanatig föl nem merült, hogy ne egy helyre tartoznánk, vagy ne értenénk egymás nyelvét.
Ezt értem.
Beszélt nyelven túl.
És azt is ismerem, hogy milyen az, amikor két különböző nemzeti kisebbséghez tartozó ember megtalálja a közös platformot, de azt a típusú konfliktust, etnikai konfliktust, amit egy marosvásárhelyi ember érez, vagy átéltnek vél, azt láttad-e ott? Az ottani lipovánok és románok között? Mondtad, hogy voltál betelepített román faluban, és voltál olyan lipován közösségben, akik hát ott élnek, és van egy nagyon súlyos történelmi háttere az ottani életüknek.
Szerintem nem hasonlítható a helyzet. Egyrészt azért, mert ezek a kisebbségek évszázadok óta ott élnek együtt. Nincsen egy ilyen trauma a közelmúltban, mint Erdélyben vagy Vásárhelyen. Tehát, hogy a demográfiai viszonyok azok nem 10-20 éven belül fordultak meg, hanem egy folyamatos átrendeződés volt. Viszont ha nem is konfliktusok, de hogy határvonalak vannak, és nagyon érdekes, hogy akiket mi lipovánoknak nevezünk, azok nagyon sok esetben nem lipovánok, hanem ukránok. Ők a háhorj, és vannak lipován faluk, és vannak ukrán faluk, és számunkra mind a kettő oroszul beszél. Valószínűleg ugyanazt az orosz beszéli, mert hogy ugyanazt az ukrán televíziót nézik, ugye, amit lehet ott fogni.
Nem lehet, hogy ukránul beszélnek?
De igen, ukránul beszélnek. Oroszt mondtam?
Igen.
Bocsánat, pont azt akartam mondani, hogy a lipován is, az orosz is ukrán beszél, mert hogy az ukrán tévét nézi. Tehát, hogy ilyen szempontból a nyelvük az egy valószínűleg egy ilyen ukrán vagy ukrán-román keverék, viszont ők tudják, hogy ki az ukrán és ki a lipován, és megvannak a határvonalak, és nyilván tudják, hogy ki a román, és ugyanúgy megvannak a sztereotípiák, megvannak ezek a láthatatlan választóvonalak a különböző etnicitások között. Viszont konfliktus az általában nem ezek miatt szokott.
Hanem a hal szokott, meg a háló? Ki hol veti ki a hálóját? Vagy ki mennyi halat?
Igen, ki hol halászik, hol vannak a területek, ki hol lop, ki hol orvadászik. Úgyhogy egy nagyon-nagyon bonyolult rendszer az, hogy ki, hogyan. Nyilván a Duna-deltában legálisan nem lehet megélni. Tehát, hogyha valaki minden törvényt betart, akkor egyszerűen éhen hal. Úgyhogy az egyetlen lehetőségük az, hogy valahogy úgy lavírozni a legalitás és az illegalitás határán, hogy ne kapjon el az ellenőr, viszont mégis tudjad megteremteni a mindennapi betevőt.
Ma azt mondtad a beszélgetés elején, hogy azért volt fontos ez a romániai delta vidék feltérképezése, mert Európa másik pólusán te is Hollandiában egy deltában élsz. Na most a jóléti deltáról mit tanultál meg, a kevésbé jóléti, az illegalitás és legalitás határán ravírozó román deltából?
Ez nagyon személyes, de szerintem elsősorban azt tanultam meg, hogy hogyan nézek a környezetembe. Amikor kinézek az ablakon, és itt van egy kanál is az ablakunk alatt, akkor a Duna-deltában eltöltött 2 hónap után tanultam meg szeretni ezt a vizet. Tehát, hogy azt tanították meg a deltai emberek, hogy hogyan lehet nem csak benne élni, hanem együtt élni ezzel a vízi környezettel, ezzel a nedvességgel, mert hogy állandóan 90%-os a páratartalom itt Hollandiában. Lehet, hogy ez nagyon, nagyon banális, de hogy számomra ez nagyon fontos, mert hogy így élünk benne a világba.
Beszélj még arról, hogy kikkel dolgoztál együtt, és mi az esélye annak, hogy itt Marosvásárhelyen is láthassuk ezt a filmet?
Tulajdonképpen a deltai emberekkel dolgoztam együtt a filmet, azt teljesen egyedül csináltam, az egyetemtől kaptunk felszerelést, kamerákat, és úgy azzal lementem, és utána meg az egyetemen megvágtam a filmet, úgyhogy nem volt stábom, vagy nem dolgoztam együtt emberekkel. Nyilván nagyon-nagyon sok támogatást kaptam az egyetemről, a vezető tanáromtól, a tanáraimtól, és nagyon-nagyon jó érzés volt itt Hollandiában dolgozni ezzel a projekttel, mert hogy mindenki hit benne és támogatott. Marosvásárhelyen pedig bárki szeretné levetíteni, vagy meghívni a filmet, akkor nagyon-nagyon szívesen elhozom, vagy elküldöm. Az egyetlen fesztivál, ugye a mi filmfesztivál Marosvásárhelyen az alternatív, viszont az alternatívra a 30 perces filmeket lehetett csak nevezni, és az én filmem pedig szinte 1 óra, úgyhogy ezért nem neveztem az alternatívra, de gondolom lesz lehetőség, főleg azután, hogy most az Asztrán megkaptam a legjobb diákfilmnek járó díjat, biztosan fogják hívni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Plájás Ildikó Zongával beszélgettünk, akinek a Duna-deltáról szóló dokumentumfilmjét a legjobb diákfilmes díjjal tüntették ki a nagyszebeni Astra Filmfesztiválon.